Telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
A Hely! Riport műsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Egy egyesület a családokért.
Amikor hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
Apró segítség a mindennapokra.
Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
Nem is tudom, hogy volt-e vala olyan, hogy ők kértek volna.
Rókus Falvi Lili a Sziget közben látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
Rádió Színház.
A Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán.
Amikor ismét a Nagy Kán elé kerültünk, mint kereskedelemben jártas kalmárokat, fontos megbizatásokkal látott el bennünket. Feladatunk lett ellenőrizni az adók fejében beszállított áruk átvételét.
Türelem, kalmárok, türelem! Már is kezdjük az átvételt. Lássuk csak, mit hoztatok. Ezek itt szép, tiszta gyöngyök. Átvesszük.
Ez a sejemszőnyeg is prima áru, ezt is megvesszük. Összesen 4 bizánci aranyár érte.
Tessék, ez a jegyzék. Ezzel átmegy a szemben lévő épületbe, ott mindjárt ki is fizetik.
Aranyban?
Nem, barátom, nem. A Nagy Kán kincstára nem arannyal fizet, hanem bankjeggyel. Finom, sötét bankjeggyel.
Papírral. Ez becsapás, nem fogadjuk el. Visszavisszük az árut.
Csend legyen! Csend legyen! Ez a bankjegy nem papírból, hanem szederfa kéreghártyából készül.
Ez többet ér az aranynál. Nálunk ezt mindenki elfogadja, s azt vehettek rajta, amit akartok.
Bár sok lenne belőle, én bizony elfogadnám.
Nos, Kalmár, én azt mondom, fogadd el te is, és máskor is hoz ilyen szép árut.
Jó, hát add az írást.
Jöhet a következő.
Közben az én pályám is felfelé ívelt. A Kán rövid idő alatt nagyon megkedvelt, és mind gyakrabban bízott meg bizalmas feladatok ellátásával. Így azután az udvar ármánykodását sem kerülhettem el. De arra jó volt a sok diplomáciai és egyéb megbizatás, hogy Kína valamennyi tartományát beutazzam. Megfordultam olyan helyeken is, ahol előttem még európai ember nem járt. Tapasztalataimról, földrajzi megfigyeléseimről természetesen beszámoltam az uralkodónak. Egyik utamon oroszlán kalandom is akadt.
Az íjamat, Péter, gyorsan! Nézd, ez a bestia már egészen közel merészkedett.
Mesterlövés volt, uram! Éppen a személy találtad el!
Na, ennek is még! De egy lovat széttéptek a bestiák!
Kemény vidék ez, uram! Hallod, egy lovunk az mégis elpusztítottak. Nem lesz itt könnyű dolgod.
Pedig Ahmed a főminiszter azt mondta, menjek csak nyugodtan, kellemes utam lesz.
Uram, óvakodj a főminisztertől, Ahmed gonosz ember.
Hogy lehet az? Hiszen urunk a nagykán nagyon kedveli.
Mert nem ismeri a képmutatót, de a nép gyűlöli, mert tudja, hogy hamis.
Köszönöm a jó tanácsaidat, Péter. Majd résen leszek. Néhány nap múlva megérkeztünk Csulien kormányzó hegyi országába. A kormányzó betegséget színlelt, mert kiderült, hogy az adóbevételekkel és a begyűjtött drágakövekkel nem tud elszámolni. Csupán egy kis zacskó gyönge minőségű türkiszkék gyémántot találtam az üres kincstárban. Hiába tettünk meg ilyen nagy utat, üres kézzel kellett hazatérnünk. Sietve útra keltünk, hogy mielőbb elhagyjuk ezt a nem kívánatos országot. Egyszer csak két síránkozó szerzetes közeledett felénk, kérve segítsünk rajtuk és népükön. Megígértem nekik, jelentem ügyüket nagyurunknak, amikor Péter figyelmeztetett, hogy körülkerítenek bennünket. Csel volt tehát, mert a bosszút esküdő kormányzó emberei öltöztek szerzetesnek, hogy megöljenek. Más választásom nem volt, kiszórtam a kis zacskó gyémántot. Ezen úgy összevesztek, hogy sikerült elmenekülnünk. De otthon is szőtték ellenem az ármányt.
Allah haragja, pusztítsa el ezt a velencei fattyút. A főkamarástól hallom, hogy most meg Indiába küldi a kán. Felháborító.
Erről én sem tudtam.
Szép kis főminiszter vagy, a fontos ügyekben nem is avatnak be. Mindig és mindenütt csak ez a Markó. Te pedig még azt se tudod elérni, hogy engem, a fiadat, a kán kiküldjön valahová követnek.
Igazságtalan vagy, fiam. Többször kértem már nagy urunkat, de ő csak legyintett. Fürgébb észjárású ez a fiú, mint mi valamennyi. Nincs senki az egész udvarban, de tán még a birodalomban sem, aki olyan értékes jelentéseket és megfigyeléseket tud küldeni, mint Markó.
Meglásd, apám, nem lesz jó vége ennek a velencei befolyásnak. Hiszen téged lassacskán már egészen kiszorítanak a kán kegyeiből, engem pedig már meg sem lát a nagy úr. Ezt nem tűrhetjük tovább. Cselekednünk kell!
Hafiz, testőrkapitány!
Parancsára, főminiszter uram.
Mondd, fiam, szeretnél testőr ezredes lenni?
Legfőbb vágyam, uram, de nincs elég érdemem erre.
Majd lesz, fiam, ha okosan cselekszel. Most pedig jól figyelj. Nagy urunk, a kán titkos megbizatással Bengál királyához küldi a hitetlen velenceit. Kalil fiam is vele megy, mint rang második. De ez a velencei nem a mi emberünk, a kánnál ellenünk, igaz hitűek ellen áskálódik, hogy minden befolyásunkat elveszítsük. Ezt pedig meg kell akadályoznunk. Te, Hafiz, hűséges bizalmasunk vagy.
Tökéletesen értem, uram.
A fontos az, hogy mindenben kövesd Kalil fiam utasításait. Tudod, hogy egy ilyen úton sok minden történhet. Tigris kaland, elefántcsapda. Lényeg, hogy okosan és minden feltűnés nélkül történjen. Minden.
Ne haragudj, Hafiz, de fogalmam sincs, mi a terved.
Bízd rám, nagyon egyszerű az egész. Hajnalban alaposan bemázoltam kecskevérrel a velencei lovának a hasát. És ez úgy vonza a tigriseket, mint a méz a legyet.
Jó.
A lovak már nyugtalankodnak is, érzik a közeledő tigris szagot.
És a velencei nem sejt semmi.
Ugyan már, nyugodtan bóbiskol a nyergében. A szolgája pedig íjával babrál.
És csak, ott már mozog a sás, óvatos légy.
Ébredj! Tigris lapul a sás között.
Hogyan? Mi az? Add az íjam.
Vigyázz, uram! Egyenesen feléd tart. Na nem baj, majd én eltérítem.
Mit csinálsz, Péter? Hova lőttél? Nem ott van a tigris.
Vigyázz, Kalil! Szegezd a láncsát, a tigris most felénk fordult.
Szerencsétlen Hafiz, rémes tragédia. Szinte föl se foghatom, mi történt.
Sose sajnáld, uram, aljas gazember volt, téged akart elpusztítani.
Micsoda? Hogy mondhatsz ilyet, Péter? Ha ez így van, miért ő ráugrott a tigris?
Azért, uram, mert utolsó pillanatban az ő lova farába lőttem bele nyilamat. Onnan frissebb vér ömlött, mint az a vér, amit a te lovat hasára kentek.
Az én lovamra?
Bizony, uram. Derék Cezárédat kenték be. Akkor láttam, amikor a ló felágaskodott. Ismert ez az aljas fogás. Így csinálják azt azzal, akit el akarnak veszejteni. Ekkor lőttem én tigris helyett Hafiz lovának farába.
Drága barátom, köszönöm neked az életemet. Bangala, azaz Bengál után milyen tartományba, mai néven Burmába, majd Vietnamba is eljutottam. Azután a kínai Kathájt tartományok egész sora következett. Itt megcsodáltam a kathái mesterek páratlan ügyességét. Különösen tetszett az a mód, ahogy a kitűnő kathái papírt előállították, és utolérhetetlen porcelán művészetük is. Valami finom anyagból formázzák ki a csodálatosan szép edényeket, vázákat és szobrokat. Ennek kikészítési módját fürkésztem. Azután a robbanó por titkát is szerettem volna megismerni. Ez utóbbi sajnos nem sikerült megszereznem, de a porcelángyártás és a lakkészítés titkait kikémleltem. Nézd, apám, Matteo bácsi, itt a lakkészítés titka, ezen a pergamenten. Ebbe a kivált bambusznádba rejtettem el.
Kincset érő mestermunkát végeztél, fiam.
Igen, de majdnem elpusztultam, mert a kathályak rájöttek, hogy kikémleltem féltve őrzött titkaikat. Mindent elkövettek, hogy a pergamentet visszavegyék. Mindenütt a nyomomban voltak. Még itt is lesnek rám. Jó lenne, ha mielőbb visszamennénk Velencébe.
Igazad van, Markó. Végre is már 15 éve, hogy esszük a kán kenyerét.
Már többször kértem urunkat, hogy engedjen haza minket. De egyre csak azt hajtogatja, nem nélkülözhet bennünket. Mindent megad, csak maradjunk.
Igaz, hogy nagy urunk kegyes és jóságos hozzánk, de mégiscsak aranybörtönben vagyunk.
Félek, hogy nem látjuk többé Velencét.
Egy nap követek érkeztek a távoli perzsa földről, hogy királyuk a hatalmas Argon sah számára megkérjék a kán unokahugának a szépséges Kokacsin hercegnő kezét. Mint hogy szárazföldön lehetetlen volt az utazás, az Indiában éppen akkor dúló háborúskodások miatt a kán úgy határozott, hogy tengeri úton küldi húgát Perzsiába. Úgy esett, hogy apám ebben az időben jelentkezett újabb elbocsájtási kérelmével az uralkodónál.
Nagy uram, köszönöm végtelen jóságát, és kérem, bocsásson el minket kegyesen. Nekem feleségem van otthon, akit 17 éve nem láttam, és akit én hitem szerint nem hagyhatok el.
Jól van, kedves barátom. Ha most nem adódott volna egy olyan különleges feladat, amit csak rátok bízhatok, talán még most sem mondanék le rólatok. De így arra kérlek, utolsó bizalmi feladatul kísérjétek el kedves rokonomat, Kokacsin hercegnőt vőlegényének, Argon perzsa uralkodónak udvarába.
Boldogan és híven teljesítjük nagyurunk kegyes kívánságát.
Nehéz szívvel bocsájtunk el benneteket. Nem is tudjuk, hogy nélkülözzük a becsületes szolgálatotokat. De ha már így van, kívánjuk, hogy szerencsésen térjetek vissza hazátokba.
Bensőséges búcsú után a kán fejedelmi ajándékokkal halmozott el bennünket. A hercegnő kíséretében katonákkal, szolgaszemélyzettel együtt mintegy 600-an utaztunk. Mi a főhajón, a hercegnő társaságában tettük meg az utat. Már 3 hónapja úton voltunk, és gyakran meglátogattam a hercegnőt, meghallgatva parancsait és elszórakoztatva őt. Ostáblázás közben gyakran megakadt a szeme rajtam. Akkor lehettem úgy 38 éves. Egyik nap egy kosárka cukros gyümölcsöt küldtem Péterrel, aki megbotránkozva újságolta, hogy visszafelé jövet hallotta, amint a hercegnő közönséges velencei kalmárnak nevezett. Feltettem magamban, hogy következő látogatásom alkalmával jól megleckéztetem.
Ma úgy látszik, nem ízlik a teám, csak kevergetett, pedig nem is forró. Legalább kóstold meg.
Parancsára, hercegnő.
Tessék az édességből is.
Parancsára, hercegnő.
Szép időnk van ma. A szél is kedvező.
Parancsára, hercegnő.
Akkor talán játszunk egy kis ostáblát.
Parancsára, hercegnő.
Ennyi, mi van ma veled messzire, Márkó? Hol vannak a máskor annyira szívesen hallgatott ékes szavaid? Talán valami bosszúságért? De jelenlétemben ezt is illendő elfelejtened.
Parancsára, hercegnő.
Majd én szólásra bírlak, ne félj. Ma nem vagy túlságosan szórakoztató, de megértelek. Bizonyára távoli hazádra gondolsz, és lelked már ott időzik. Talán mesélj nekem szép hazádról, akkor megkönnyebbülsz.
Parancsára, hercegnő. Velence a földkerekség egyik legszebb városa. Fenséged népével rokon keleti hódítók elől menekülő aquileiai polgárok a tengeren cölöpökre építettek egy várost, amelyből később a közönséges kalmárok csodálatos márványpalotákkal a jelen világ egyik leggazdagabb köztársaságát, Velencét teremtették. E közönséges kalmárok hajói uralkodnak ma a tengereken. A közönséges kalmárok városukban békét, jólétet és magas műveltséget is teremtettek. Nemességüket nem a véreskező hódítóktól, hanem tehetségüktől nyerték. És most arra kérlek, fenséges hölgy, a közönséges kalmárok legközönségesebbjének, akinek a társasága méltatlan magas személyedhez, adj engedélyt a távozásra. Jó éjszakát, fenség!
Messzire, Márkó!
Annak ugyan kiabálhatsz már.
Mondd csak, mi lelte? Ilyennek még sosem láttam.
Megbántottad?
Én? Hiszen hallottad, milyen nyájas voltam hozzá.
Most? De hányszor mondtad közönséges kalmárnak? A szolgája, aki az édességet hozta, jól hallotta ezt, és bizonyára sietett elmondani az urának a véleményedet.
Drága daduskám, én olyan szerencsétlen vagyok.
Na, tessék. Hát, így vagyunk. Mondtam, hogy baj lesz ebből. Királyi mennyasszony, aki a lenézett kalmárba szerelmes.
Egyik csendes éjszaka pihenni küldtem a kapitányt, és átvettem a hajó parancsnokságát. Péter inni adott a kutyáknak, és egyszer csak futva jelentette.
Uram, figyelj! Hajó közeledik felénk! Ha jól látom, fekete zászló leng rajta! Ezek kalózok, és milyen sebesen jönnek!
Mi történt?
Riadó! Fegyveresek a palánkhoz! Jó, hogy jössz, kapitány! Vedd át a parancsnokságot! Én megyek a hölgyekért! Péter, te pedig hozd a bambusztakot, siess!
Márkó, mi történik itt?
Csak nem a hajós ülják!
Nincs idő magyarázatra! A nők siessenek le a raktárakba, és rejtőzzenek el! Hercegnő, téged pedig felvisznek az árbózkosárba! Ott nem talál rád senki!
Szörnyűség, nem! Én itt maradok!
Nem hagyom, hogy a kalózok elhurcoljanak! Magyarunk előtt én felelek testi épségedért!
Uram, itt a bambusztok!
Köszönöm, Péter! Én felviszem a hercegnőt az árbózkosárba! Te segíts a katonáknak! Szerencsére a hold elbújt. Jöjjön, hercegnő, fogját jól a nyakamat. Mindjárt fent leszünk.
A hercegnőt keressétek! Érte kapjuk a legtöbb váltságdíjat! Ti hárman pedig a kapinokat mutassátok át, és hozzátok ide a bambusznokot! Az is sokat ér!
Ne félj, hercegnő! Itt biztonságban vagy.
Jaj, de hogy nem félek, hiszen alattunk kiabál a kalóz. Nagyon félek. Hát, ha nem bírnak velük a műjön.
Bajta! Szavítsátok őket! Balról is kerítsétek!
Ügyesek a mi katonáink. Nézd, az én Péterem úgy harcol, mint egy trójai, igazi hős. Helyettem is odasújt az ellenfél.
Jaj, most nép a kalóz vezér felé hátrál.
És nem látja a szerencsétlen, hogy mi vár rá hátulról. De én nem hagyom a vesztébe rohan.
Márkó! Jaj, lecsúszott a kötélen éppen a kalózvezér nyakába. Már a földön vannak, birkóznak. Most Márkó van felül, most a kalóz. Jaj, Márkó, vigyázzon magára. Szörnyű. Márkó, vigyázz a kalóz, a késhez nyúl. Már szól!
Micsoda, te orvul támadsz? Akkor majd én megtanítlak igazi harcra. Nesze!
Péter! Engedd ki a kutyámat!
Igenis, uram! Rohanok!
Utunk a sok viszontagság, kedvezőtlen szelek, viharok, kalóztámadások miatt másfél évig tartott. Végre Ceylon és Szumátra érintésével Hormozban kötöttünk ki. Bizony ekkorra már a 600 hölgyi kísérőből alig néhány tucat maradt. Hormozból már szárazföldön kísértük a fejedelmi menyasszonyt a király udvarába. A király közben elhunyt. Helyette a trónörökös tartott igényt Kokacsin hercegnő kezére.
Megérkeztünk, kis hercegnő. Innen már az új vőlegény testőrgárdája kíséri tovább. De adjunk hálát az úrnak, hogy szerencsésen végéhez értünk ennek a nagyon hosszú útnak.
Higgyel, Nikoló bácsi, én nem is találtam olyan hosszúnak. Életem legszebb útja volt.
De minden útnak vége szakad, és eljön a búcsú.
Ettől a perctől nagyon féltem.
Sajnos, ennek így kellett lenni. És fenséged majd boldog királynő lesz.
Boldog királynő.
Aki pár év múlva még a nevünket is elfelejti.
Amíg élek, emlékezem rátok. Köszönöm nektek a jóságotokat és gondoskodásotokat.
Ég áldjon. Felejthetetlen királynő.
Köszönöm, amit értem tettél, Márkó. Sosem felejtelek el. És hogy te is emlékezzél rám, fogadd el tőlem gyöngyös aranyfőkötőmet. Isten veletek.
Köszönöm. Ide teszem a szívem fölé. És mindig rád gondolok, ha ránézek.
Mi pedig induljunk haza, szép Velencébe.
Ó, szép Velence. Bizony, nem valami nagy örömmel fogadtál bennünket. Az emberek már ránk sem ismertek. Szavainkat nem is hitték el, míg a sok kincset és ritkaságot nem mutattuk meg. Bizony, Rusticiano, a kapott kincsekből nyugodtan élhettünk volna, de közben ránk törtek a galád genovaiak, s nekem is fegyvert kellett fognom, hogy szép Velencét megvédjük. Most pedig itt sínlődünk elfeledve a börtönbe. Velence egy lépést sem tesz érdekünkben. Köszönöm, Rusticiano, fáradtságodat. Utunk történetének végéhez értünk. Leteheted a tollad. És lehet, hogy igazad van. Ebből, amit lediktáltam, egyszer majd megtudják, ki is volt Marco Polo.
Elhangzott a Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán. A szereposztása következő volt: Marco Polo Bicskei Tibor, Nikoló Polo Egri István, Matteo Polo Hindi Sándor, Jusuf Omár Horkai János, Ibrahim Farkas Antal, Kubilaj Kán Gregus Zoltán, Ahmed főminiszter Inke László, Kalil